Dér Katalin gondolatai a feltámadás hitelességéről.
Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Húsvét vasárnapon ősi szokás szerint így köszöntjük egymást. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Így hisszük, és ezt a bizonyosságot nem veheti el tőlünk senki és semmi. Jézus halála után, a harmadik napon angyal szállt alá, mennyei hírnök, aki meghozta az égi végzést. A földi hatóság halálra ítélte Jézust, a mennyei bíróság azonban felülbírálta és megsemmisítette ezt az ítéletet. Jézus kiszabadult a halálból, és feltámadt. És feltámadt vele együtt az is, akit ő felvett magára, akinek a bűneit hordozta, akit megmentett az ember, mindazok, akik benne bíznak. Így aztán az történt, hogy az angyal elgörgette Jézus sírjának szájától a hatalmas zárókövet. És figyeljük csak, mit csinált. Azon nyomban ráült. Erre a kőre, mondja Máté az evangéliuma 28. fejezetének második versében. De vajon miért? És miért volt olyan fontos, hogy a Szentíró Máté közölje ezt a látszólag teljesen jelentéktelen apróságot? Ül az angyal a kövön, lábával harangoz, nem mozdul onnan, mert többé se sátán, se démon, se zsidó őr, se római katona, se halál, se pokol, és semmi nem tudja ezt a követ, az élettől elzáró sziklát visszagörgetni senkire, senki vállára, senki életébe, aki hisz a feltámadottban. Ám de szembesülnünk kell azzal a ténnyel, hogy sok ember számára a húsvét nem ezt jelenti, hanem nyuszit, csoki tojást, főtt sonkát, tojást, evés-ivást, bulit, locsolkodást. Mert sokan nem hiszik el, hogy feltámadás volt, van, vagy lehetséges egyáltalán. Lehetséges, hogy Jézus Krisztus valóban feltámadt. Nem hiszik el, és az elmúlt 2000 évben minden elképzelhető és elképzelhetetlen ellenérvet szembeszegeztek már hitünknek ezzel az abszolút alapjával. Vajon lehet-e igazolni a feltámadás megtörténtét, vagy lehet-e érvelni a hitelessége mellett? Mégpedig ugye az első Péter levél buzdítása nyomán, legyetek rá készen, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. Első Péter levél, 3. fejezet, 15-ös vers. Mi az alapja reményünknek? Hát a feltámadás. De a kérdés ma az, hogyan tudjuk igazolni a feltámadás hitelességét, azt, hogy a feltámadás valóban megtörtént, hogy Jézus valóban feltámadt, egész valójában, testestül, lelkestül, teljes emberként. Hogyan? Nos, ha hitelességről van szó, akkor először is az a kérdés, hogy hitelesek-e az evangéliumok általában? Hitelt érdemelnek-e, igazat mondanak-e általában ezek a történeti források, az evangéliumok, amelyek Jézus földi működéséről, történetéről, és ezen belül a feltámadásáról is szólnak? Hát hitelesek-e ezek az írások? Ez a kérdés. A Biblia Jézus működését és feltámadását is mindenek előtt, elsősorban és minden mást megelőzően történeti eseményként, történeti tényként, valós, megtörtént eseményként kezeli, amely persze túl is mutat a történelem horizontján, de itt most nem erről van szó. Történeti esemény. Csak ez után és ezen az alapon kezeli azután a Biblia hitkérdésként a feltámadást. De az első az a történeti igazság. Az egész evangélium és benne a feltámadás, az szilárdan bele van horgonyozva a történelembe. És az evangéliumok, emberileg nézve, bizony az ókori történetírásnak a részei. Történet, történettudomány, történelem. Na most, a történelem és a történettudomány jellege természete miatt a történeti tények igazolása az egészen más módon lehetséges, mint a matematikai vagy a természettudományos igazságoknak az igazolása. A történelem az más dolog, az egészen más. Hát vajon miért? Elsősorban azért, mert a történelmi események egyedi dolgok, egyedi dolgok. Egy darab mohácsi csata volt. Egy Szent István király, egy Nándorfehérvári ütközet, és mindenből csak egy a történelemben. Ezért aztán azt, hogy ezek a dolgok valóban megtörténtek, hát egyáltalán nem lehet bizonyítani. Úgy, mint a matematika tételei, tehát logikusan, vagy kísérletileg igazolni, azaz megismételni ezeket, mint a természettudományokban. Hát egy mohácsi csatát nem lehet megismételni. Tehát csak az marad, hogy a történelem, a történettudomány, vagy a történelemnek a tényeit, azokat csak tanúsítani lehet. Semmi már, tanúsítani. A régmúlt dolgokról mi, maiak, csak tanúktól értesülünk, leírt tanúságokból, szövegtanúktól. Tényleg volt mohácsi csata? Hát ezt mi csak a történelemkönyvekből tudjuk, történelmi szakkönyvekből és hasonlókból. De bizonyítani azt, hogy volt mohácsi csata, na hát azt nem lehet. Az egy kizárt dolog. Itt tehát most már akkor a kérdésünk az, hogy a feltámadásról szóló, beszámoló szövegtanúk, vagyis az evangéliumok hitelesek-e, és a történettudomány mára teljes világossággal igazolta, hogy igen, az evangéliumok, mint történeti források, megbízhatók. Megbízhatók. Sőt, bármi meglepő. Tulajdonképpen sokkal inkább megbízhatók, mint az ókor más történeti forrásai, a pogány források. Ugyanis az ókor történet sok fontos eseményéről csak csupán egy-két szövegtanú történetíró számol be, és még az is gyakran sokkal-sokkal évtizedekkel az illető esemény után. És mi mégis hiszünk nekik. Na most ezzel szemben Jézus életéről, haláláról és feltámadásáról tanúk sokasága vallott, mint ahogy Pál apostol hangsúlyozza az első korintusi levele 15-ös fejezetében, és mégpedig ezek élő emberek voltak, kortársak, számon kérhető, kikérdezhető, kérdőre vonható kortársak. Az írott beszámolók, az evangéliumok, tehát az evangéliumok pedig megfelelnek mindazoknak a követelményeknek, amelyeket saját koruk az ókori pogány történetírás támasztott a hitelesség mércéjéül. Nem véletlen az, hogy éppen egy pogány, Lukács hangsúlyozta ezt, úgy az evangélium elején, mint pedig a másik műve az apostolok cselekedeteinek az elején ezt a hitelességet, akkor arról beszél, hogy hát ő mindennek utána járt, ő mindenkit megkérdezett, megkereste a szemtanúkat, Jézus ismerőseit, rokonait, Máriát, magát Máriát, ismerte azokat a dolgokat, amiket ő előtte Jézusról leírtak, vagy mondtak, és ezek között, tehát a forrásai között válogatott. Ez egy nagyon tudományos módszer, a forrás kritika. Vagyis tehát Lukács pont úgy járt el, mint ahogy egy klasszikus pogány történetíró. Azért, hogy hiteles legyen, mert hát mindezt azért csinálta, hogy az ő pogány olvasói annál inkább hitelt adjanak neki. Tehát ez a döntő, hogy az evangéliumok megfelelnek annak az ókori mércének, amit az ókori pogányok a történeti hitelességhez megkívántak, megfelelnek. És ráadásul gondoljunk csak bele, hogy az a közösség, az egyház, amelyik igehirdetésével, vértanúival tanúskodott a föltámadásról, és amely ma is hajszál pontosan, ugyanezt mondja. Hát ez az egyház nem tűnt el a történelem süllyesztőjében, hanem, köszöni szépen, 2000 éve fönn áll. Na hát ez semmiképpen sem lehetne így, hogyha ez az intézmény eleve egy hazugságon, egy hamisságon alapulna. Nem igaz? Már rég vége lenne. Sehol nem lenne már az egyház, akkor, hogyha az alapja egy hamisság lenne. Igen ám, de mondhatja valaki, jó, elismerem, az evangéliumok általában hitelesek történetileg, általában, de nem lehetséges-e vajon, hogy egyetlen egy ponton a föltámadást illetően mégiscsak tévednek, vagy nem mondanak igazat? Nos, ez a kritika vagy kifogás jogos, jogos, igen. Úgyhogy nézzünk akkor egy másik szempontot. Pál apostol ebben a már említett első korintusi levél 15. fejezetben részletesen kifejti, hogy milyen következményei lennének annak, hogyha Jézus Krisztus nem támadt volna fel. Nem mondom el az összeset, ez egy nagyon komplex szöveg, csak néhányat említek. Egy. Pál azt mondja, ha Jézus Krisztus nem támadt fel, akkor hiába való a mi hitünk. Hiába való, vagyis üres, tartalmatlan, nem szól semmiről, és a kereszténység egészen, mint olyan, nem szól semmiről. Hát ehhez képest, ahogy már mondtam, az egyház, amely léte alapjának tekinti a feltámadást, mégis 2000 éve él. Másik, azt mondja Pál, ha Jézus Krisztus nem támadt volna föl, akkor az apostolok hamis tanúk lennének, és pedig nem is akárkinek, hanem Istennek lennének a hamis tanúi, amikor azt állítják, hogy Isten feltámasztotta őt, holott nem is támasztotta fel. Hamis. Márpedig a hamis tanúzást a Tóra nagyon súlyosan bünteti. Esetenként akár halállal, még emberi ügyekben is, és itt azért hát mégiscsak Isten ügyének a tanúsításáról volt szó. Harmadszor azt mondja Pál, ha Jézus Krisztus nem támadt fel, akkor mi, keresztények, nyomorultabbak vagyunk mindenkinél a világon, mindenkinél, mert vállaljuk Isten parancsolatainak a föltétlen betartását, olykor a nehéz, küzdelmes életet. Elviselünk gúnyt, visszautasítást, gyalázatot, üldözést a világ részéről. Vállaljuk mindezt, sőt, akár még az életünk odaadását is. És miért? Egy hamisságért. A semmiért? Na nem, na nem. Igen, hűha, mondják erre a nem hívők, ez kemény volt, nagyon tetszetős, nagyon látványos érvelés volt, de mégiscsak egy negatív érvelés, vagyis tagadásra épülő gondolatmenet. Úgy szól, úgy kezdődik, hogy ha Jézus Krisztus nem támad föl, tehát negatív. És ez kevés, mondják a nem hívők, mert a csoda, hát a feltámadás az csoda, az nem a természetrendje szerint való, tehát ez kevés. Ezért a józan ész alapján álló érvelés kell, nagyon erős és pozitív érvelés kell ahhoz, hogy mi, nem keresztények, egyáltalán szóba álljunk a feltámadás gondolatával. Pozitív érvelés? Na jó, hát akkor Magát a feltámadás állítólagos esemény sorát kell nekünk alaposabban megvizsgálni, úgy, ahogy a Biblia leírja, tehát a Biblia nyomán. Mondanom sem kell, hogy a Jézus halálának és feltámadásának minden részletét már ezerszer górcső alá vették, kétségbe vonták, tagadták. Úgyhogy nem is tudok mindegyikről beszélni, csak a négy legsúlyosabb érvről, pró és kontra. Az első, Jézus halála. Sokan azt gondolják, hogy Jézus nem halt meg a kereszten, illetve nem ő halt meg a kereszten, és így tehát nem is támadhatott fel. Na most ezzel az elgondolással, amely szerint más valakit, például a kürénéi Simont feszítették fel Jézus helyett, hát ezzel nem is érdemes komolyabban foglalkozni, mert már rögtön képtelenség, hogy azok, akik a kereszt alatt álltak, úgy mint János, a legkedvesebb tanítvány, maga Jézus édesanyja Mária, a legbelső körhöz tartozó női tanítványok, a másik Mária, tehát a Kleofás felesége, és Mária Magdolna, na ezek egy emberként ne ismerték volna fel, hogy kicsoda is függ ott. Ez nevetséges, úgyhogy ezzel nem foglalkozom komolyan. Egy másik elgondolás szerint Jézus nem halt meg a kereszten, hanem csak csupán elájult, és tetsz halott volt, amikor eltemették. Na hát akkor nézzük csak, hogy minek kellett volna történnie ezen elképzelés szerint. Hát előre bocsájtom, csupa képtelenségnek. Először, Jézus 40 korbácsütést kapott, és a szíjakra szokás szerint fémdarabok, csontdarabok, ilyen hegyes dolgok voltak rögzítve, amelyek az egész testen felszokták tépni a húst, és sokan már ebbe a fázisba belehalnak. Kettő. Utána Jézus eltölt jó néhány órát a kereszten, átszögezett kézzel és lábbal, egy olyan testhelyzetben, amikor az elítélt levegőt se tud venni, hanem a fulladás szélén áll. Majd, amikor már azt hitték meghalt, akkor szorosan betekerték a testét egy lepelbe, egy olyan 12-16 méter körüli lepelbe, ami át volt itatva a leírások szerint nagyjából 25 kg balzsammal. Képzeljük el! Hát ezek után Jézus feleszmélt volna, letekerte a leplet, kijött, a leplet gondosan visszatekerte az eredeti állapotába, mintha még most is benne volna a test, majd utána elhengergette volna a követ, amelyet, hát hogy most a súlyáról ne is beszéljek, de eleve csak kívülről lehetett elhengergetni. Mégpedig úgy hengergette el, hogy a zajra nem figyeltek fel az őrök, akiket a zsidó hatóság állított oda. És végül pedig azon mezítelenül, ugye, ahogy eltemették, elmenekült volna, ismeretlen helyre távozva, ahol aztán vagy meghalt, vagy tovább élt ismeretlenül. Na hát így nézne ez ki, ez a tetsz halott elmélet. Ugye, hogy már végig micsoda képtelenség? Csupa-csupa képtelenség. És hát még az elképzelés ellen szól az is, hogy a hóhér vagy hóhérok, akik igazán értettek a munkájukhoz, miután megállapították, hogy Jézus meghalt, a biztonság kedvéért még át is szúrták az oldalát, ami egészen bizonyosan halálos szúrás volt, mire Jézus oldalából a János evangélium beszámolója szerint vér és víz ömlött ki, folyt ki. Na ez pedig a halálnak a legbiztosabb jele, mert állítólag, én nem vagyok orvos, de állítólag az okozza, hogy a halál után a vérlemezkék kicsapódnak az érrendszerben, a savó pedig külön válik a vértől. És ez az a bizonyos vér, amely Jézus oldalából kifolyt. Jézus halott volt. És ami ebben legalábbis számomra abszolút meggyőző, hogy János az evangéliumában ezt a jelenséget, ezt a kicsapot, ezt úgy írja le, hogy akkoriban erről még semmit nem tudtak, erről a biológiai jelenségről, a vér kicsapódásáról, egyáltalán semmit. Ő csak leírta, amit látott. A vér és víz megjelenésére tehát csak is az az egy magyarázat lehetséges, hogy Jézus valóságban, valóságos halott volt. Az aztán, hogy a hívei, illetve két titkos híve, Arimateai József és Nikodémus, Jézust nagy gonddal eltemették egy új sírboltba, az szintén arra val, hogy Jézus valóban meghalt. Úgyhogy a tetsz halál teória az minden alapot nélkülöz. Nem, Jézus valóban halott volt. Tehát ennyit a haláláról. A másik az üres sír érve. Az üres sír az nagyon-nagyon erős érv Jézus feltámadása mellett. Vajon miért? Azért, mert ha Jézus nem támadt fel, a sír meg mégis üres volt, akkor hova lett a teste? Hova lett Jézus teste a sírból? Na hát, ez az a nagyon egyszerű kérdés, amire egyetlen kételkedő sem tud normális választ vagy hihető választ találni. Hogy nincsen. No, reggel, amikor az őrök üresen találták a sírt, akkor nyomban szaladtak a zsidós hatóságokhoz a hírrel, hogy a sír üres. Mire a hatóságok a következőt találták ki? Az őrök vallják azt, hogy ők elaludtak, a tanítványok közben ellopták a testet, azért, hogy elhíresztelhessék, hogy feltámadt Jézus. És a hatóság még nem kevés pénzt is, nem kevés pénzt is adott az őröknek a megvesztegetésére, hogy ezt vallják. Na de hát ezt a mesét már akkor sem, már Jeruzsálemben sem sokan hitték el, mert annyira valószínűtlen. Valószínűtlen, hogy a zsidó hatóságok által állított őrök, akik az életükkel feleltek a munkájukért, elaludtak volna, és ráadásul mind egyszerre. És a másik, hogy kérem szépen, hát ki, vagy kik lopták volna el azt a holttestet? Az első verzió az, hogy a tanítványok, azért, hogy elhíreszteljék a feltámadást. Na, de hát ez nem lehetséges, ez teljes képtelenség. Ugyanis leszögezem kétszer, hogy a tanítványok nem várták a feltámadást. Egyáltalán. Jézus halála után a végsőkig elkeseredtek, ügyük elbukott, féltek, elmentek Betániába. Mindent hittek, csak a feltámadást nem. Miért híresztelték volna el? Kettő. Hogyan görgették volna el a követ, anélkül, hogy az őrök ezt észrevették volna? Három. Aztán, ha a testet tényleg ellopták volna, akkor a hatóság azonnal megkeresteti, és tuti, hogy meg is találták volna azt, hiszen a hely, az nem olyan nagy, ez az egész hely, ez nem olyan nagy, hogy felmutassák, hogy íme tessék, Jézus nem támad fel. Úgyhogy a tanítvány verzió az elesik. A második verzió szerint pedig idegenek lopták el a holttestet, Jézus testét, de hát akkor ezek logikusan csak sírrablók lehettek. Senki más, senki más. De a kő probléma itt is fennáll, azt ők se tudták volna elgörgetni, és rejtély az is, és főleg az, hogy ezek a sírrablók miért vitték el pont a testet? Minek? Ott hagyva az értékeket, a drága lepleket, meg a még drágább balzsamokat. Ez képtelenség, esztelenség. De szerintem a legerősebb, vagy számomra a legerősebb érv ebben a kérdésben az, hogy Jézus sírja nem lett kultuszhelyé. Csak sokkal később, olyan jó 200-300 év múlva. Nem lett kultuszhelyé. Vajon miért nem? Hát a tanítványok, amint megértették, hogy Jézus feltámadt, akkor nyomban elvesztették minden érdeklődésüket Jézusnak a sírja iránt. Nem jártak oda-vissza istentiszteleti céllal, vagy azért, hogy csodát, hogy gyógyulást keressenek, mert nem volt erre semmi okuk, mert ők tudták azt, hogy Jézus nincs ott, mert feltámadt. Nem is lett kultuszhely a sírja, csak sokkal később. A harmadik érv az a feltámadott Jézus megjelenéseiről szól. Pál apostol az első korintusi levél 15. fejezetében 500-nál is több tanúról beszél, és hozzáteszi, hogy nagy részük még ma is él, ki lehet őket kérdezni, számon lehet kérni. És hogyha ők maguk tanítványok a feltámadásról beszéltek, akkor mindig hozzátették, hogy mi láttuk. Mi találkoztunk vele, és mi tanúsítjuk. Mindig hozzátették. Nos, a szkeptikusoknak persze erre is van magyarázatuk. A legelterjedtebb magyarázat az a hallucináció. Eszerint, hogy akik azt állítják, hogy látták a feltámadt Jézust, azok mind igazából hallucinációnak lettek az áldozatai. Csak hogy a pártatlan, tehát nem hívő, pártatlan pszichológia, lélektan szerint ez teljesen kizárható. Tökéletesen ki lehet zárni, legalábbis 4 okból. 1. A hallucináláshoz ahhoz hajlam kell. Azok hallucinálnak, akiknek erre hajlama van. Na de hát ezek a tanítványok, meg egyáltalán ezek a Judea beliek, ezeknek nem volt ilyen hajlama. Ezek halászok, földművesek, egyszerű, normális emberek, nem hajlanak sem a vallási fanatizmusra, sem pedig arra, hogy halucináljanak. De nincs ilyen hajlam jelen. Másodszor, akik halucinálnak, mindig olyasmiket halucinálnak, amiket várnak, ami már megvan a fejükben. Halucinálni, mondják a hozzáértők, csak olyasmit lehet, ami már megvan az elmében. De hát a tanítványoknak aztán az elméjében minden volt, csak a feltámadás nem. Ők nem várták azt, eleinte el se hitték, hogy Jézus feltámadt. Hát már pedig ilyesmiről soha senki nem halucinál, amit nem vár. Így a lélektan. Harmadik, hogy a halucináció az mindig hosszú ideig sújtja az embert, évekig kíséri a delikvenst. És itt viszont 40 nap után Jézus megjelenései egyszerűen megszűntek. Az állítólagos halucinációk megszűntek. Hát 40, szóval ilyen nincs, hosszú ideig tartanak a halucinációk. Most ugye nem beszélek Pálról a damaszkuszi úton. A negyedik dolog pedig, hogy amint Pálnál olvassuk, itt tömegről volt szó. Nagyon sok emberről, 500-nál több emberről, tömegről. Akiknek Jézus megjelent, és akik hittek az ő feltámadásában. Na de, mondják megint a tudósok, tömeg halucináció olyan nincs. Tömeg nem halucinálja ugyanazt egyszerre egy helyen, egy időben. Ilyen nincs, csak tömeg hipnózis van, az van. Na de kérem, hát ki hipnotizálta volna, idézőjelben, ki győzte volna meg ezt az 500-at, hanem maga a feltámadott. Jézus, hanem a feltámadás valós ténye. Az evangéliumok szerint a feltámadás első tanúi nők voltak. Márpedig az ókorban, de különösen a zsidó jogrendben a nők tanúságát nem lehetett elfogadni. Nő nem lehetett tanú. Amikor ezek a nők a férfi tanítványokhoz futottak, és elújságolták, hogy feltámadt, akkor ők is ugye badarságnak minősítették az asszonyok szavát, meg asszonyi fecsegésnek is nem hitték el. Nem hittek, nőknek nem. Hát akkor miért írják vajon az evangéliumok mégis éppen így le az esetet női tanúkkal, és nem pedig férfi tanúkkal. Holott így, férfi tanúkkal, sokkal jobban hitelesítették volna a feltámadást, de ők nem. Vajon ez miért volt, ha nem azért, mert tényleg így történt. Bármilyen kellemetlen volt is ez az egyháznak, de tényleg nők voltak a tanúk. Nők voltak azok, akik elsőként találkoztak a feltámadt Jézussal, és nem pedig férfiak. Az, hogy az evangélium tehát ezt tisztán őszintén leírja, noha az egyház érdeke ellen való, hogy úgy mondjam, az nagyon erős érve a hitelesség mellett. És utoljára említem még egyszer azt az érvet, amely a mai napig a legmegfoghatóbb, és ez pedig az egyház léte. Az egyház megszületésére és tartós fönnmaradására egyáltalán semmiféle magyarázatot nem lehet adni a föltámadás nélkül. Rejtély. Mi okozta azt, hogy a tanítványok, akik nem várták a feltámadást, nem is hitték, félve remegve bezárkózva bújdostak, egyszerre a Szent Lélek kiáradásakor bátran kiálltak, és országvilágnak nagyon határozottan kiáltották, hogy Krisztus feltámadt. Mi az oka ennek? És mivel magyarázhatjuk azt, hogy pillanatok alatt százak meg ezrek csatlakoztak hozzájuk, és ez a kicsi csoport azonnal hatalmas növekedésnek indult. Miért? Miért? Mi volt az, ami beindította ezt a mozgást? Mi volt az az erő, amelyik létrehozta az egyházat, az ősegyházat? Hát erre egyszerűen nem létezik más magyarázat, csak a feltámadás. Csak az, hogy Krisztus valóban feltámadt. Az egyház létrejöttének, és immár 2000 éves létének egyetlen oka alapja van, és ez a feltámadás. És ugyanez a célja is, hogy a föltámadást hirdesse mindenkinek. Kedves hallgatóim, összefoglalva mindezt, azt mondhatom, hogy a feltámadás tanúi minden létező és szóba jöhető szempontból hitelesek. Hitelesek történetileg, hitelesek erkölcsileg, hitelesek jogi szempontból, és hitelesek lélektani szempontból is. A történeti hitelességről már nagyon sokat beszéltem, úgyhogy ezt most már nem ismételném meg. A második az az erkölcsi hitelesség. Az evangélisták rendkívül magas erkölcsi színvonalon állnak. Írásaik a legmagasabb erkölcsiséget sugározzák. Morális megtérést hirdetnek. Elítélnek, és Krisztus tanítványától idegennek tartanak mindenféle hazugságot, mindenféle hamisságot. Hát így teljesen valószínűtlen, hogy ők maguk homlok egyenest ellenkezőleg viselkedtek volna, és hazudnak. Hát ez képtelenség. Sőt, csak gondoljuk végig ezt a dolgot bátran. Ha ezt teszik, azt mondják, hogy Krisztus feltámadt, mikor nem is támadt fel, akkor nem csak hazug csalók lennének, akik becsapták a világot, olyasmit állítva, ami nincsen, nem is csak egyszerű rajongók lennének, akik olyat láttak, ami nem a valóság, nem, ezerszer súlyosabb a dolog. Ha tanítványok, evangélisták, apostolok hamisan tanúskodtak volna a feltámadásról, akkor ők felelőtlen, sötét, bűnöző alakok lettek volna, akik arra biztatnak embereket, tömegeket, népeket, hogy adják föl addigi életmódjukat. Kezdjenek egy új lemondással, szenvedéssel, áldozattal teli életet, ahelyett, hogy vigan élnének és dúskálnának e világ javaiban. Adják oda mindenüket, és vállalják még a halált is. Egy semmiért? Hamisságért? Egy őrültségért? Egy kósza déli bábért? Hát nem. Ilyet kérni emberektől, gondoljuk csak meg. alkalmasint még az életüket is. Ez valami hatalmas felelősség. Aki mégis ezt teszi, hogy ilyet kér az embertől, az akkor nagyon tudja, hogy mit beszél. És egészen bizonyos benne, hogy van feltámadás, hogy Krisztus feltámadt, és van örök élet. Na, ennyit az erkölcsi hitelességről. A jogi hitelesség. Hát ez azért kell nekünk, mert a tanúskodás, itt ugye a tanúkról van szó, a tanúskodás az jogi fogalom. Sok jogi tényt nem lehet, és régen meg különösen nem lehetett bizonyítani. Akkor még nem voltak erre alkalmas modern eszközök, nem lehetett új lenyomatot vizsgálni, vért analizálni, DNS-t és így tovább. Szóval a modern kriminalisztika vagy kriminológia eszközei azok nem voltak. Úgyhogy nem lehetett a dolgokat bizonyítani, egyet lehetett mellettük vagy ellenük tanúskodni. Na, ez tette olyan elképesztően életfontosságúvá az ókori jogrendeknek a bizonyítási eljárásaiban a szemtanúságot. A tények hitelesítéséhez mindig szemtanúkra volt szükség. Na most a feltámadás tanúi, szemtanúi, ők zsidók voltak. Jogrendjük, a Tóra, szigorúan tiltja, de nagyon szigorúan a hamis tanúzást, épp azért, mert ilyen fontos. Ha valaki például tanúskodik egy bűnügyi eljárásnál, és kiderül, hogy hamisan tanúskodott, következő történik. A vádlottat felmentik, de a hamis tanú megkapja az ő büntetését, azt, amit a vádlott kapott volna, hogyha elítélik. Ha történetesen ez halálbüntetés, akkor a hamis tanút kivégezték. Ennyire szigorú volt ez az eljárás, még ugye emberek dolgaiban is, itt pedig Isten tettének, Isten ügyének tanúsításáról volt szó. Úgyhogy képtelenség, hogy a tanítványok, meg akiket Pál még felsorol abban a levélben, ők elmerték volna követni a hamis tanúzás ennyire súlyos halálbüntetést érdemlő vétkét. És végül itt van a lélektani hitelesség. A feltámadást nem holmi gőzös fanatikusok hirdették, hanem egyszerű, józan, normális észjárású emberek, akik nap mint nap óriási kockázatot vállaltak a hitükért. Egy szóval, a feltámadás tanúinak szava hihetősége mellett, a feltámadás hitelessége mellett annyi erős érv szól, hogy annak a megtörténtében, Jézus Krisztus feltámadásában nem hinni azt lehet. Lehet. De értelmes módon tagadni, vagy kétségbe vonni, vagy netán megcáfolni, hát ez tökéletesen reménytelen vállalkozás. A feltámadásra felelőtlenül rálegyinteni, azzal, hogy ugyanilyen nincs, úgysem hiszem el, na ez könnyű. De ha valaki értelmesen, ésszel és elfogulatlanul végig gondolja mindazt, amit itt igyekeztem elmondani, akkor szükségképpen arra jut, hogy tulajdonképpen a feltámadást sokkal könnyebb elhinni, mint komoly formában tagadni. Kedves hallgatóim, Dér Katalin búcsúzik Önöktől, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dér Katalin osztotta meg gondolatait a feltámadás hitelességéről.